gőzmozdonyok. De nem csak medve élt itt Balaton lellén, hanem Ceyloni útjáról egy orángutánt hozott haza, aki úgy szintén házi kedvencként lakott bent a kúriában. Markó nagyon kedvelte a Balaton lellei létet. Ilyenkor szabadon ugrálhatott a fák ágain, illetve amikor érett a cseresznye, akkor telezabálhatta magát. Persze olyankor utána fájlalta a pocakját, és Szala Imrének kellett azt csimogatnia. Másnapra jobban lett, és kezdődött minden előről, mert újra telezabálta magát. Idillinek tűnik így, de Szala Imre leírta róla, hogy egy vásott rossz gyerek volt. Ezért például egyik alkalommal bezárta az üvegházba. Bosszúból széttépett minden egzotikus növényt, minden cserepet összetört, kitört egy üvegtáblát, kinyitotta magának az ajtót, és kisétált, mint aki jól végezte dolgát. Később kapott egy karabineres kötelet, meg se kottyant neki megtanulni, hogy kell azt eloldani. Úgy ugrált ágról ágra a parkban. Amikor a gazdája kikocsizott kishegybe, hogy a szőlőket megnézze, akkor rendszerint a kocsis hátára csimpaszkodott, és a kalapja fölött nézett el, és úgy vonultak végig a főutcán, mintha az egy diadalmenet lenne. Említettem, hogy voltak szőlők. A Sató Szalai borával például ezüstérmet nyert 1878-ban Párizsban, amelyet Szalai Imre élete végéig fájlalt, hiszen aranyat szeretett volna hazahozni. Rendszeresen utazott Tunéziától Ceylonig, járt Egyiptomban, ahova mindig vitt a borából, és minden vendéget megkínált, és természetesen a piramisok lábánál is a különböző francia borokhoz képest az ő bora mindent vitt, legalábbis szerinte. Járt a nagy piramis belsejében is, és leírt, hogy ez volt élete legszörnyűbb élménye. Ugyanis sötét volt, pára volt, csúsztak a lépcsőfokok, és a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta. Kalandos életútja 1902-ben ért véget, amikor is több mint egy évig vérmérgezésben szenvedett, mert hogy Markó az oráng után megharapta. 55 évesen hal meg, bár egy nagyon gazdag életutat hagyott maga mögött, viszont a családjának az élete ment tovább. Özvegy Szala Imréné, Benedek falvi Dietrich Hermina viszi tovább a gazdaságot, fölfejleszti a férje egykori borászatát, és Fiumétől Budapestig mindenhova szállítják a borokat, illetve tehenészetet hoz létre, így a reggeli gyors Budapestre viszi a friss lellei tejet, majd pedig az esti gyors hozza haza az üres kannákat. Egészen 1924-ig zajlik így az élet. Özvegy Szala Imréné 1914-ben megalapítja a Balatonlellei Vöröskereszt Fiók Egyletét, és egy idéglenes hadikórházat hoz létre. A hadikórházban ő maga dolgozik is a háború teljes időszakában, hol a konyhán segít be, hol pedig önkéntes ápolónőként tevékenykedik. De nem csak ő, hanem leányai és leányunokáitól is ezt mind megköveteli. Az ő halálával két lánya maradt csak életben, Hedda és Hermina. Ők azok, akik a birtokot megfelezik, de nem csak a birtokot, hanem magát a kúriát is. Ezért vagyunk abban a ritka lehetőségben, hogy két főbejáratunk is van, hiszen mindegyik testvér építetett magának egy impozáns főbejáratot.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami ma látható ebből itt a múzeumban.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rengeteg eredeti bútorunk, eredeti tárgyunk van. Könyvgyűjtemények maradtak például Szala Imrétől, ezekben benne vannak a pecsétei, akkor az egyik unokatestvérétől, Szala Jalastól is előkerült 10 könyv az egykori elveszett könyvtárából. Továbbá van olyan függönyünk, illetve rengeteg olyan kézi munkaterítőnk, amelyeket maguk Özvegy Szala Imréné a lánya és lányunokái készítettek. Vannak olyan tájképeink, csendéleteink, amelyeket maga Nyéki Faragó Ilona, Szalai Heddának az elsőszülött lánya készített. A ruházataikból, a használati tárgyaikból is maradtak fent. Két olyan étkészletünk, amely a 19. században már itt volt a családnál, a leltárokban szerepelnek. Az egyiknek van egy kis érdekessége, ugyanis van hozzá két halastál. De ezeket a Hütli Tivadar féle porcelán festészetben Budapesten festették. Vagy nem volt a készlethez halastál, de azt Balatonon elképzelhetetlen dolog lett volna, vagy a cserédlán ügyetlen volt és elejtette, eltörte, vagy a családi veszekedésnél pont azok repültek, ebből kifolyólag a család ezt külön rendelte a hütlüknél, amelynek további érdekessége, hogy 1900-ban a családtól villat elket Hütli Tivadar vásárol, és építeti meg impozáns villáját.
Különleges a kamrája is a háznak, kérem, hogy erről is egy pár szót mondjon, meg azokról a receptekről, amelyek a spájz ajtaján találhatók.
valóban különleges. 1838 óta megvan a Spice, a pincébe, hogy megy le a lépcső, fölött egy légüres tér lett volna, de hát a régiek azért ilyet nem hagytak, úgyhogy csináltak egy vaklépcsőt, ami nem megy el a padlásig, oldalról bepolcozták, és kész a létrázott Spice. Több családtagnak megmaradtak a receptes könyvei. Például van egy olyan ételünk, hogy a babaféle előétel. Kisebbik leányt, Szalai Herminát, családon belül babának becézték. És ez az ő specialitása volt. Az érdekessége az még számunkra, hogy az egyik kolléganőm ezt elkészítette, és mind a mai napig a családjuknak az egyik kedvence.
De nem csak a Szalai család történetét ismerjük meg a házban, régebben itt Afrika Múzeum is működött, és most ez a két kiállítás nagyon szépen egymásba simul. Erről az afrikai részről is kérem, hogy pár szót mondjon.
1999-ben Gróf Somsics Pongrácz hazajött Belgiumból, és Lele nagyon megtetszett neki, ezért ide ajándékozta a trófea gyűjteményét. Pár évvel később Soltész István is ide ajándékozta az ő gyűjteményét, így hosszú évtizedeken keresztül Afrika kiállítás néven futott a kiállításunk. Főleg dél-afrikai és belga Kongóból származó néprajzi, illetve trófea gyűjtemény látható. Somsicstól például itt van az az oroszlánbőr, amit annak idején ők több mint 20 éven át szőnyegként használtak. Ez meg is látszódik rajta. Ráadásul az oroszlán fején a fiai, mikor kicsik voltak, rendszeresen rajta lovagoltak. Így több helyen megkapott már a szőre, és hát már bajsza sincsen neki. A Somsi gyűjteményben például még afrikai elefántagyar faragványok is találhatóak, amelyek úgy szintén a kiállításon megtekinthetőek.
Különleges hagyományok is alakultak itt az évek során, amelyek a Szalai családhoz kapcsolódnak. Ezek közül az egyik, ami pünköstkor indul, és szeptember elején fejeződik be. Kérem, hogy erről is mondjon egy pár szót, hogy mi adta az ötletet ehhez az időszaki kiállításhoz.
Pünköstkor Szalai napokat tartunk, idén már a 6. alkalommal tartottuk meg, és ilyenkor egy kamara kiállítást hozunk létre, amelyet egészen szeptember elejéig látogathatnak az érdeklődők. Az idei kiállításunk a Haza szolgálatában a Szalai család. A családi hagyatékból 10 férfinek az életútját ismerheti meg közelebbről a kedves érdeklődő. 1848 és 1945 között különböző hadi helyzetekben szolgáltak. Hangsúlyt kapott a Vöröskeresztes Idéglenes Hadikórház, ezt egy interior résszel be is szeretnénk mutatni a kedves érdeklődőknek. Minden csütörtökön 9 órakor kriptatúrát is tartunk. Hagyomány nálunk az, hogy a Szalai család egykori temetkezési helyét itt a Balaton elejé régi temetőben kinyitjuk és meg lehet nézni.
Úgy tudom, hogy az idén indul először a Szalai sétahajókázás is. Ma lesz éppen az első ilyen alkalom. Biztos izgatottan várja, hogy mi is fog ma történni, de mivel készülnek?
Minden csütörtökön 4 órakor fog indulni a Balaton elejé kikötőből, a Tünde nevű sétahajóval fogunk menni. Én és egy kolléganőm századfordulós ruhába fogunk beöltözni, és mesélni fogunk az érdeklődőknek a Szalai család történeteiről, magáról a családról, a környékről. Izgatottan várjuk mi is, hogy mi hogy lesz, nagyon bizakodóak vagyunk.
Kovács Péter helytörténész és a Balaton-Lellei Szalai Múzeum önöknek is szívesen mesél, ha felkeresik. Kálmán Kata a két világháború közötti szociófotográfia egyik legjelentősebb képviselője. Magyarországon zselléreket, napszámosokat, cigányokat, városi nincsteleneket és munkásokat fotografált az új tárgyasság esztétikai elveinek szellemében. Moritz Zsigmonddal az író 1942-ben bekövetkezett haláláig szoros barátságot ápolt, és az 1937-et követő bő 5 esztendőben több alkalommal is fotózott nála Leányfalun. Kamerája az írót, leányait, unokáit, unokahúgait, a Móricz házat, a kertet és a kerti munkásokat és munkákat, vagy olykor Móricz vendégeit örökítette meg. Ezek a fényképek közel egy évszázados rejtőzködés után most először kerülnek szélesebb közönség elé ott, ahol készültek, Leányfalun. Veresemese Gyöngyvér járt a magángyűjteményben, és a tulajdonos Medve Mihály mesélt neki.
Amikor beléptem ebbe a kiállításba, első gondolatom az volt, hogy ismét egy női fotós, akinek a képeiről részben van tudomásunk, de talán el is felejtettük őket. Ilyen szempontból is tekinthetünk erre a kiállításra, de úgy is, hogy Móricz Zsigmond személye kerül a középpontba. Hogyan kerültek önhöz ezek a képek?
Ez maradjon a gyűjtő titka, ezek mindig egészen speciális helyzetek és esetek. Minden esetre elég rég, hát legalább 20 éve van már a birtokomban ez a körülbelül 70 felvétel, és aztán hosszú idő telt el, miközben én magam is foglalkoztam velük. Mostanra érett meg az idő ahhoz, hogy ebből egy kiállítás szülesen épp Lányfalun, hiszen ezek a fotográfiák itt készültek. Nem is gondoltam volna más helyszínt neki, mint Lányfalut.
Így hát nem véletlen a kiállítás címe sem, hogy hazaköltözött fényképek.
Móricz volt a címadó, mert amikor az élethelyzete úgy hozta 36 őszén, hogy külön költöztek a feleségével, akkor Móricz úgy döntött, hogy innentől Lányfalun él. És ez valóban így is történt, 37-től egészen 42 őszig valójában az ideje nagy részét az utazgatások és egyik lányával bérelt pesti lakáson túl itt lakott. És a naplójában azt írta, hogy most végre hazaköltözöm önmagamhoz. Ez annyira meghatott, hogy nem is tudtam más címet adni ennek a kiállításnak, azon túl, hogy szinte triviális volt, hogy ez legyen a címe, hiszen ezek a fotográfiák most tényleg hazaköltöztek Lányfalóra, nem csak Móricz költözött 37-ben haza önmagához, szellemiekben, és ő itt nagyon-nagyon komoly inspirációt kapott a környezetétől, az emberektől, akikkel nap mint nap találkozott, hogy ez teljesen természetes volt, hogy ez kell a kiállítás címe legyen, hiszen Móricz is hazaköltözött valahová, ahol ő úgy érezte, hogy itt van otthon, és ezek a fotográfiák most közel 100 év után hazaköltöznek ide.
Hogyan válogatott?
A mostani kiállításra elsődlegesen azok a fotók kerültek, ahol Móricz családtagjai, maga Móricz, a Móricz kertben folyó munkák láthatók, és nagyon sok olyan fotográfia van, ami magáról a kertről született emberek nélkül, hiszen ez egy külön terve volt Móricznak, hogy ír egy könyvet a 30-as évek végén, több évtizede volt ennek a kertnek a tulajdonosa, és intenzíven igazából a 30-as években kezdett foglalkozni azzal a gondolattal, hogy ebből egy kertészetet lehet talán építeni olyan terményekkel, amit el is lehet adni. És ez az egész hosszú időszak, amikor magával ennek a gondolatnak a megvalósításával foglalkozott Móricz, az odáig vezetett, hogy készült írni egy könyvet a kertjéről, és ehhez társult volna Kálmán Kata fotográfusként. Sajnos a könyvből nem lett semmi.
Már Kálmán Kata és Móricz Zsigmond megismerkedése is egy könyvhöz köthető, és annak is látjuk itt egy példányát, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a kiállításnak ez a kiinduló darabja.
Valóban ahhoz, hogy egy nagyon jelentős fotográfus és a magyar irodalom egyik legtekintélyesebb személye barátságban és körülbelül jó hosszú, bő 5 éven keresztül tényleg intenzív kapcsolatban lehessen egymással, valóban az a fotósorozat indította ezt a kapcsolatot el, ami végül 37 karácsonyán a Tiborcz című fotókönyvben valósult meg. Valójában 36 őszén Kálmán Kata azzal kereste meg az általa végtelenül tisztelt és nagyra becsült Móriczot, hogy írjon hozzá előszót, amit Móricz természetesen látva a fotókat azonnal meg is ígért, és így lett ebből 37 karácsonyára a Tiborcz album, ami igen komoly szakmai elismerést aratott.
Hogyha megnézzük ezeket a fotókat, akkor zömmel 37 és 38 készültek családtagok, vagy pedig olyan személyek, akik Móricz Zsigmond környezetében voltak, ahogy ön is említette, és dokumentumfotók, szociófotók, tulajdonképpen minek is nevezzük, meg kell ezeket egyáltalán határozni. Számomra elsősorban dokumentumfotók.
Igazából azt gondolom, hogy Kálmán Kata egész fotográfusi életművében ez a közel 70 felvétel egészen különleges helyet foglal el. Azért, mert hogy a Tiborcból, majd az 1940-es szemtől szemben újabb fotóalbumban olyan fotográfiákat publikált Kálmán Kata, amelyek nagyon közeli portrék, és egy-egy közeli arc mesél nem pusztán egy ember történetét, hanem a bizonyos különös szociális helyzetben lévő emberek egész nemzedékéről, kortársairól, és egy arcban kellett megfogalmazni a fantasztikusan sikerült természetesen Kálmán Katának mindazt, amit el akar mondani a fotográfia alanyáról. Ezekben a fotográfiákban, amik itt Móricz körül születtek, úgy látom, látva ezeket a portrékat és ismerve azokat, amik megjelentek, hogy teljesen másfajta szabadsággal fotografált Kálmán Kata, sokkal kevésbé koncentrál az arcra, kinyílik a kamerája, a környezet is ugyanúgy része mindannak, amit megörökít, tehát egy egészen másfajta attitűd az, amit itt megvalósít, és ezeket kevésbé ismertük, hiszen ami mindannyiunk fejében ott van Kálmán Kata, azok elsősorban ennek a két portréalbumnak a fotói, amelyek nagyon-nagyon szigorúak azokhoz a szabadsághoz képest, amik ezeken a fotókon itt megjelennek.
Itt van előttem egy sorozat, Móricz Zsigmond, Móricz Györgyi és az újszülött kisfia Simon Balázs a három képen. Ugye ezért nem volt egyszerű elkapni ezeket a pillanatokat.
Ez a fotográfus csodája, az igazi fotográfusok különleges adottsága, hogy lehetőleg észrevétlenül, fesztelenül találja meg azt a pillanatot, amikor megnyomja a felvétel gombot, hogy a lehető legtermészetesebbnek hasson, és ne legyen mesterkélt. Igen, azt a Kálmán Kata naplójából is lehet tudni, hogy ő önmagában sokat küzd ezzel a pillanattal, hogy mikor és hogyan, és voltak olyan fotó alanyai, akikkel nehéz is volt megteremteni ezt a fajta kapcsolatot. Hosszan ír például a Bartók fotók készítéséről, hogy mennyire nehéz volt odáig eljutni, hogy az oldottságnak az a természetes állapota megteremtődjön, hogy Bartók is kicsit természetesebben viselkedjen, és a fotográfus, illetve a társaság, aki éppen ott volt akkor, ezt ne tekintse egy különleges helyzetnek, hogy fotók készülnek. Tehát ez nem volt mindig egyszerű, de pont ezeknek a fotóknak azt gondolom, hogy Kálmán Kata számára is ez a fajta feszültség nem volt benne. Épp abból adódóan, hogy egy hosszas személyes kapcsolat fűzte Móriczhoz és az ő környezetéhez, és talán a lehető legtermészetesebb helyzetekben használta a kameráját. Nem volt az a kényszer, hogy valami olyasmit kell rövid idő alatt megvalósítania, amihez azért idő is kell, nem csak a fotográfus fantasztikus szeme.
Medve Mihályt hallották, akinek Móriczhoz kapcsolódó különleges fotógyűjteménye már elérhető Leányfalun a szélesebb közönség számára is. És ha már fotók, nézzünk körül Szegeden is. 60. születésnapját fotókiállítással ünnepelte Dobóczky Zsolt, akinek ebben a hónapban még megtekinthető a 60 meg a Pixel című tárlata a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában. Az izgalmas, hangulatos képek között Beslin Anitát kísérte körbe a szegedi fotográfus.
Ahogy végignéztem a fotókon, azt látom, hogy a régi vágyak, a régi álmok, azok is megmutatkoznak, meg változatlanul kísérletezik.
Szeretek kísérletezni, szeretem az új dolgokat is, ezek mértékben jelennek meg, tehát a drónfotók nincsenek túl nagy súlya, de van egy-kettő, illetve van olyan fotó, amiről a benevavatott nem tudhatja, hogy esetleg drónnal készült, aki viszont ért a fotográfiához, az egyből rájön, hogy ezt csak a levegőből lehetett elkészíteni. Igyekeztem nem egy témaköré szervezni, illetve nem egy visszatekintő kiállítást akartam készíteni, inkább az elmúlt 2-2,5 év új anyagaiból válogattam. Szerettem volna eleve, hogyha egy kicsit vegyes, arra is figyeltem, hogy egy-egy téma, egy-egy dolog ne legyen túlsúlyba. Ettől függetlenül azért a tájképek dominánsak lettek, de elegendő városi életkép is megjelenik, ami ad egyfajta sokszínűséget, sőt kifejezetten természetfotósnak felfogható képek is vannak.
De ezek szerint a drónfotózás az változatlanul szerelem. Mi az izgalmas a fotósnak ebben a fajta technikában?
Maga a perspektíva. Nagyon sokrétű, nagyon izgalmas perspektívája van. Itt igyekszem egy olyan magasságot találni, amit ugye földfelszínről már nem tudok lefényképezni, de repülőről már nem lehet. Tehát valahogy a kettő közötti magasságot, nézőpontot megtalálni. Tehát nem kell 5000 méterre fölmenni, nem kell 300 méterre föl, olyan témákat keresek, ami néhány méterre a fölfel 120 méter között jól megtalálhatók, jól megláthatóak.
Miért fekete-fehér fotográfiákat tett ki zömmel a falakra?
Általában, amikor a fotók születnek, akkor már megvan, hogy fekete-fehér vagy színes lesz. Esetleg egy-egy kivétel van, de az nagyon ritka. Én szeretem a fekete-fehér fotográfiát. Talán a formanyelve is kidolgozottabb, mint a színes fotói, illetve én még azt is megmerem kockáztatni, hogy itt a kelet-európai régióban a fekete-fehér fotográfia egy kicsit erősebb, mint a színes. Ennek elsősorban gazdasági technikai okai vannak, tehát a 60-as, 70-as, 80-as években igazából jó fotolabort amatőrként nehéz volt találni. Eleve a fekete-fehér az már a valóság egy absztrakciója, és én igyekszek grafikus formákat keresni nagyon sokszor.
Menjünk közelebb egy-egy alkotáshoz. Látok egy érdekes jelenetet, egy részletét a Földnek, amelynek azt a címet adta, hogy Z, és a lépcsőfokok adják tulajdonképpen ezt a Z formát.
Igen, ez nem messze innen az egyetemtől, az aradi vértanúk terén készült. Megfigyeltem, hogy ebbe az időszakba milyen árnyékok vannak, és utána másnap visszamentem oda ugyanebben az időszakba, körbe egy órát eltöltöttem ott, néhány expozíciót csináltam, és abból választottam ki, ahol a mozdulat, az árnyék jól kiegészíti az előző nap talált formát.
Úgy tudom elképzelni, hogy akkor ön folyamatosan olyan szemmel jár a világban, hogy mindig keresi a témát, vagy ha nem is keresi, de megtalálja.
Igyekszem, de hazudnék, ha azt mondom, hogy mindig. Van, amikor nem jön úgy, ahogy gondolnám, ahogy szeretném, de igyekszem, és sokszor óhatatlanul ezzel a szemmel nézem a világot.
Van itt egy nagy kedvencem, bevallom, amelynek az a címe, hogy Tanya. Nekem ez az egész olyan, mint egy festmény, egy kis ház fák övében, és egy ló a vízparton.
Igen, hát a romantikus német-angol tájképfestészet, az is visszaköszön a képeken. Kifejezetten ködös időben nagyon szeretek tájakat fényképezni. Szerencsém volt, mert nem volt igazából vastag köd, hanem enyhén vörösen átvilágított a nap rajta. Ezáltal egy igen érdekes szín keletkezett, egy igen érdekes tónusa a barna-vörös között valahol, és hát erre egy picit utómunkával rá lehetett erősíteni, de tényleg csak picit.
Megragadta a tekintetemet a manöken címet kapott fotográfia. Egy-egy fa, mint egy manöken pózol nekünk?
Igen, konkrétan az a fenyő a többi nem fenyőfa között feltűnő volt. Ez nagy távolságból készült. Eleve láttam, hogy ez egy fekete-fehér kompozíció lesz, és ha már beszéltünk egy picit az utómunkáról, akkor itt nagyon drasztikusan lelettek sötétítve a sötét árnyalatok, nagyon drasztikusan kiemeltek a fehérek, ezért ilyen grafikaszerű lett a kép, de eleve, mikor megláttam a témát, így gondoltam el, és olyan lett, amilyennek én szerettem volna látni.
Madarak egy fotográfián fénycsóvával, amely a középső madár testénél ered. Gémek, darvak? A fotográfia címe pedig Jet. Ezt hogy sikerült lőni?
Majdhogy nem véletlenül. Kimentem Sándor falva mellé darvakat fényképezni. A képen egyébként darvak láthatóak, és éppen áthúztak előttem a darvak. Láttam, hogy jön a repülő, és követtem az optikával a darut. Volt annyi szerencsém, hogy volt egy pillanat, amikor a kettő egybeesett, és nyilvánvalóan ezt a színvilágot, ezt a narancsos kondenszcsíkot a naplemente adja, illetve ezt a lilás jellegű hátteret. És ugye ellenfényben a madarak meg teljes mértékben grafikusak, feketék.
Most a külső világból lépjünk be egy belső térbe, mert itt van egy számomra megint csak nagyon izgalmas kép, meghajlított villát látok egy tányérra téve. Hát ehhez is kell szem, hogy az ember ilyet észrevegyen.
Tulajdonképpen ez egy kitalált kép. Arról van szó, hogy olvastam, hogy lesz Esztergomba egy fotóstábor, amelynek tematikája a André kertész uszodában készült képe. És fájó szívvel vettem tudomásul, hogy egy kicsit későn jutott el az információ, már éppen akkor tudtam, hogy kerékpártúrán leszek máshol, de megmozgatta a fantáziámat, és eszembe jutott André kertésznek a villás képe. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a tányért, a villát egy mosogatóba helyezném, és akkor annak a vize hullámozna, és ugyanúgy megtörne, mint az úszó az eredeti képen, és a két gondolatból készítettem egy képet, és a cím is erre utal.
Egyre inkább izgat engem, hogy milyen fényképezőgéppel fotózik. Többfélével?
Nem vagyok az a fajta típus, aki nagyon sok félét gyűjt. Egy nagy felbontású Milc kamerával fényképezek, és ahhoz van három különböző zoom objektívem és két fix optikám. Ezekből válogatok, amikor fényképezni indulok.
Ha felkeltette érdeklődésüket Dobóczky Zsolt fényképtárlata, július végéig még láthatják a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában. Mai súgójukban elsőként a műcsarnokot szemléltük, mint kiállítási tárgyat. Majd Kőszegre látogattunk a Közjátékfesztiválra. Csipketerítőket láttunk Pécsejen, Balaton Lellén mesélt a Szalai Múzeum, találkoztunk Móricz Zsigmonddal Leányfalun, és elkísértük Beslin Anitát Szegeden Dobóczky Zsolt fotó kiállítására. Látnivalóból most sincs hiány, barangoljanak önök is! Adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Louis Armstrong játszik trombitán és énekel. Az 55 éve elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető igazi szórakoztató művész volt, és nagy mértékben köszönhető neki a fekete bőrű muzsikusok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Charles Gounod nagykultuszú 5 felvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép.